Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az ENSZ kormányközi klímaváltozással foglalkozó tanácsadó testülete, az IPCC kiadta a hatodik értékelő jelentését az éghajlatváltozásról. A jelentés által festett jövő egyre aggasztóbb. A tudósok minden régióban, a teljes éghajlati rendszerben regisztrálják a változást, és a változások sokasága évezredek óta példátlan. Bartoli Judit meteorológussal, egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
1988-ban hozták létre az IPCC-t, ami klímaváltozások kormányközi testülete és az ENSZ-nek egy szervezete. Jelenleg 195 tagállama van, tehát majdnem minden ország benne van ebben a testületben, és valamilyen módon képviselteti magát. És hát azóta lényegében ilyen 5-7-8 évente kiadnak egy világjelentést a klíma állapotáról, ami annyit jelent, hogy nem kutatásokat végeznek, hanem a nagyon jól publikált kutatási eredményeket próbálják meg politikamentesen, objektíven összefoglalni. Jelenleg azt hiszem a klíma állapotáról ez az egyedüli objektívnek tekinthető kiadvány, úgyhogy mindenképpen érdemes arra figyelni, amit ez a jelentés mond.
A legutóbbi jelentés 8 évvel ezelőtt jelent meg, az sem festett már túl rózsás képet. Mit tartalmaz a mostani jelentés? Mi a legnagyobb különbség a 8 évvel ezelőttihez képest?
Az elmúlt 8 évben sokkal súlyosabbá vált a helyzet, mint ahogy ez a jelentésből is kitűnik, és ezért maga a felhívás és egyáltalán a közlések, az intelmek és az információk összefoglalása is sokkal súlyosabb képet fest, és még inkább azt húzza alá, hogy azonnali cselekvésre van szükség. Ugye az előző jelentés megjelenése óta történtek események, nevezetesen a párizsi megállapodás megkötése 2015-ben, ami ugye 16-ban lépett életbe, illetőleg 2018-ban megjelent egy köztes IPCC jelentés, amely a párizsi megállapodásban vállalt 2 Celsius fok melegedést nem haladunk meg, ez volt a vállalás, és ez a köztes jelentés pedig azt mondja, hogy nem elegendő a 2 Celsius fokos melegedés meghaladását felvállalni, hanem mindenképpen szükség lenne a 1,5 fokos melegedés meghaladására. Most ezzel kapcsolatban ez a jelentés azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy ez a 1,5 fokos melegedésre vonatkozó küszöbértéket mindenképpen 20 éven belül elérjük. Tehát nagyon gyors és nagyon intenzív cselekvésre van szükség ahhoz, hogy valóban tudjuk tartani a globális melegedés 1,5 fok alatt tartását. Mi ez a 1,5 és 2 fok? Miért pont ezekhez a számokhoz ragaszkodunk? Jelen tudás szerint ez az éghajlat fizikai rendszerének a visszafordíthatatlansági küszöbértéke. Tehát, hogyha kibillentjük a jelenlegi stabil állapotából a légkört, az óceánt, tehát magát az egész klimatikus rendszert, akkor úgy tűnik, hogy egy ilyen 1,5 fokos, 2 fokos kibillentést még kibír, és utána képes visszatérni eredeti állapotába, hogyha ezek a kiváltókok megszűnnek. De hogyha ennél nagyobb a kibillenés mértéke, akkor már maradandó, nem visszafordítható folyamatok indulnak be, és ki tudja, hogy milyen más, esetleg több fokkal eltérő, stabil állapotába kerül vissza a klimatikus rendszer. Ezért ez egy nagyon-nagyon lényeges. És hát mit jelent az, hogy visszafordítható, nem visszafordítható? Hát ebből már ilyen kisebb ízelítőket kapunk, tehát hogyha semmi más nem nézünk, csak az elmúlt néhány hétre vonatkozó nagyon jelentős szélsőségeket, gondoljunk itt akár a extrém időjárási eseményekre, a bozót tüzekre szerte a világba, vagy az árvizekre, akár Németországba, Belgiumba, ami ugye júliusban láthattuk a megrázó képeket, vagy pedig a kínai árvizekre is gondolhatunk, és hát akár olyan eseményekre, amit már műholdról nagyon jól tudunk követni, hogy a arktikus, tehát az északi sarkvidéki területeknek a tengeri jég vesztesége egy 6-7-es periódusban, mondjuk június elejétől július közepéig, hogyha nézzük ez évben, akkor meghaladja Franciaország méretét. Tehát egy olyan méretű jég teljesen eltűnt az északi sarkvidékről, tehát olyan mértékű az olvadás ezen a területen.
Megváltoztathatja-e ez az óceánok, tengerek, ugye a vízszintjét nyilván, de mondjuk az áramlását?
Hát igen, még akár ilyen dolgokról is van szó. Tehát először is nagyon lényeges ugye azt leszűrni, és azt tudomásul venni, hogy a sarki jégsapka, tehát a sarki jég olvadása nem emeli meg önmagában az óceán szintet, tehát a világóceán szintjét, hiszen tudjuk, hogy az úszó jég az kilóg a vízből, és ahogy elolvad, akkor nem okoz szintemelkedést. Viszont a kontinentális jég, gletszer olvadás és ennek a óceánokba való bejutása okozza körülbelül a felét a világóceán szint emelkedésének, a másik felét pedig a hőtágulás. Ugye az óceánok is melegednek, és akkor ennek következtében hőtágulás indul el, és ez magában olyan óriási mennyiségű víz van a világóceánokban, hogy ez a hőtágulás, ez a felét teszi ki a tengerszint emelkedésnek. Ismeretes, hogy az óceáni áramlás a hőmérsékleti különbségek, illetőleg a sűrűségbeli, tehát a sok koncentráció különbségből adódó sűrűség különbségek indítják el, tehát ezek különbségek kiegyenlítődésére mozdul az óceán, és ezek indítják be az óceáni áramlásokat. Van-e lehetőség ezeknek a megváltoztatására? Igen, sajnos azt kell mondjuk, hogy ugyan jelenleg úgy látszik, hogy kicsi valószínűséggel, de van erre lehetőség, hogy például az Európa számára oly fontos Golf-áramlat, ugye az Észak-Atlanti áramlás, ami a mexikói öbölből indul és jön át Nyugat-Európa partjaihoz, annak a sebessége lassul, ez mérhető, de hogy akár le is állhat. Óriási problémát okozna ez, hiszen Nyugat-Európa éves átlag hőmérsékletét 6 Celsius fokkal emeli meg ez az áramlás. Tehát, hogyha ez lelassul, vagy akár összeomlik ez az áramlás, akkor ez egy rövid ideig tartó, jelentős mértékű lehűlést okozhat a globális melegedésen belül. Ugye, ez is egy nagyon érdekes folyamat. Hát jelenleg úgy mondjuk, hogy ennek a valószínűsége nagyon kicsi.
Mennyire beszélhetünk itt természetes folyamatról, tehát a Föld természetes folyamatáról, ciklusáról, vagy mennyire az emberi hatás okozza mindezt?
Azt hiszem, hogy itt most már ebben semmilyen kétség nincs. Már a 2013-as IPCC jelentésben sem volt ilyen jelentős bizonytalanság, de mostanra ezek már teljesen evidenciák, és egyetlen szakember sincs, aki kétségbe vonja ennek a jelentőségét. Hát mondjuk a jelenlegi 1,1 Celsius fokos melegedési szintből maximum 1/10 Celsius fok az, amely természetes okokkal, nevezetesen vulkánkitörésekkel, vagy a nap sugárzásában bekövetkezett ingadozásokkal magyarázható, tehát lehet látni, hogy elenyésző, és zömében az emberi tevékenység által irányított folyamatokról van szó, és ebből is a legnagyobb hatás az az úgynevezett üvegházhatású gázok légkörbe juttatása antropogén tevékenység hatására.
A nemzetközi jelentésből mi vonatkozhat Magyarországra, illetve a közép-európai régióra?
Lényegében az egész Föld minden országát érinti a globális melegedés és annak a következményei, és ugye most, ahogy már ennek a beszélgetésnek az elején is, ahogy indítottam, ugye az extrémumok, a szélsőségek nagyon jelentős mértékű gyakoriság növekedése, illetőleg amplitúdó növekedése. Ezen a területen a mi régiónk is nagyon érintett. Elegendő, hogyha az elmúlt időszakok hőhullámaira gondolunk, vagy pedig akár az éves átlag hőmérsékletek elmúlt néhány évben való alakulására, vagy a hőhullám gyakoriság, hőhullám amplitúdó értékeit nézzük. Mondjuk az 1960-as években volt úgy, hogy akár egy évtizedig, vagy másfél évtizedig is szinte egyáltalán nem volt hőhullám, most pedig van úgy, hogy egy nyári időszak alatt akár 5-6 jelentős kiterjedésű hőhullám is megfigyelhető itt a mi térségünkben, itt Magyarországon.
Sigma, a holnap világa.
Hosszú várakozás után nevet kapott 16 magyar felfedezésű kisbolygó. felkerült az égre Ady Endre, Hanvas Béla és Hosszú Katinka is. A most elnevezett kisbolygók a Földtől távol, a Mars és a Jupiter között keringenek. A további részletekről Baumann Tuka Nikoletta kérdezte Sárneczky Krisztiánt, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársát.
Ma már 1 millió fölött jár azoknak az apró égitesteknek a száma, amit itt észleltünk. Többnyire csak ilyen kódot meg számot kapnak, persze ez már hatalmas szám, de azért megmaradt ennek a névadásnak a hagyománya is, még ha ma már bőven le vagyunk maradva. Ugye régen azon alattak nevet az évi egy-két kis bolygónak, ma már ez lehetetlen, de végül a Nemzetközi Csillagászati Unió megtartotta ezt a hagyományt, és mind a mai napig, ahogy régen, a felfedezőnek a joga az, hogy nevet válasszon. Egy kizáró ok van biztosan, hogy saját magáról nem nevezhet el kis bolygót, de még nevezetes tájegységekről vagy hegycsúcsok is fölkerülhetnek egy kisbolygó nevébe, tehát nem csak személyek.
A most elnevezett kisbolygók között van olyan, amelyet 2003. szeptemberében, van amelyet 2002. januárjában fedeztek fel. Miért kell ennyit várni az elnevezésükkel?
Azért, mert itt pici és azért halvány égitestekről van szó, és ugye a nap éves járása körbe az égen eleve ugye minden évben megszakítja azt az időszakot, amikor lehet látni akár egy csillagképet, vagy egy rendes bolygót, vagy egy kis bolygót. Ráadásul, mivel ezek halványak, nem is biztos, hogy minden évben távcső végre kerülnek ezek az apró kis égitestek, úgyhogy bizony gyakran évtizedeket kell várni arra, hogy pontosan megismerjük a pályáját. Ehhez sok megfigyelés kell, ma már 8-10-12 különböző évnek a megfigyeléseit kell összevárni, és mondom, ez bizony évtizedekig eltarthat. Nekünk is van még olyan kis bolygónk a Talomba, amit még a 90-es évek végén találtunk, de még minden mai napig nem kapta meg a számát.
Ki az a 16 híres személy, akikről most elnevezték ezeket a kis bolygókat, és mi alapján választották ki őket?
Ez egy szubjektív folyamat, ezt részben én döntöttem el, részben a társ felfedezők. Most ebben van 3 olyan kis bolygó is, amit a kisbolygót felfedező műkedvelő csillagászok választották a nevet, ugye például a Kaszás Attila kisbolygót, illetve egy nagyon híres szlovák karate bajnok is így került a magyar kisbolygóhoz, hogy egy felvidéki magyar amatőr csillagász fedezte fel, de például a Komjádi Béla, ugye, aki most aktuális nagyon az olimpia miatt, én például a Komjádi uszoda mellett a Komjádi Béla utcában nőttem föl gyerekkoromban, tehát van ilyen személyes érintettség, vagy ugye például, ami talán messze áll a természettudományoktól, ugye Dévény Anna, gyógytornász.
Évente átlagosan hány kisbolygót fedeznek fel Magyarországon, vagy akár világszinten?
A kettő elválik egymástól. Ugye azért is ilyen régiek ezek a számozások, mert hogy egyszerűen mára már a nagy tömegű felfedezéshez, amit mondjuk a 2010-es évekig lehetett, 2011-2012-ig lehetett folytatni Magyarországról, már picik a távcsövei. Kisbolygók döntő részét ma már a Magyarországon elérhetően nagyobb teleszkópokkal fedezik fel, egyszerűen elfogytak úgymond a fényesek. Ettől függetlenül ma is vannak Magyarországon felfedezések, csak átálltunk témát, váltottunk úgymond. Ugye ezek a kisbolygók, amikről most szó van, ezek a Mars és a Jupiter közötti főövben keringenek, amik most nevet kaptak, ezeket lehetett felfedezni egy 10-20 évvel ezelőtt. Ma már igazán a hazai távcsövekkel a Föld közelében elhúzó kisbolygókat lehet megfigyelni, ezek hirtelen tűnnek föl, hirtelen válnak fényessé, nem kapják el úgymond még halvány állapotban ezek a nagyobb külföldi távcsövek, ebből már jóval kevesebbet lehet találni, ha kedvezőek az időjárási körülmények, akkor hetente egyet-kettőt, viszont ezeknek sokkal nagyobb is a jelentőségük, hogy a Földre lévő veszélyük miatt, amikor még lehetett találni ott a messzebb lévőket, akkor volt olyan, hogy heti 50-100 újat is lehetett találni.
Szigma, a holnap világa.
A magyar állam 5,6 millió euróért megvásárolta a Batthyány család levéltári okleveleit, 520 dokumentumot. Kalapos Mihály kérdezte Rácz Györgyöt, a Magyar Nemzeti Levéltár Tudományos Igazgatóságának igazgatóhelyettesét.
Ennek a jelentősége igazából az, hogy 1945-48 után ilyen mennyiségű középkori oklevéllel az országos levéltár gyűjteménye nem gyarapodott. Ugye akkor voltak az államosítások, nagyon sok oklevél bekerült, azóta is vásárlással néhány darabot, néhány tucatot tudtunk vásárolni, de ilyen mennyiségű mennyiség, hogy 520 darab, egy nagy gyűjtemény, ilyen nem került be. Az igazi jelentősége még az, hogy ez egy olyan anyag, amelynek a társai, azok már benn vannak a levéltárba. Tehát kb. 200 irat folyométernyi Batthyány levéltári anyagunk van bent a levéltárba. Ezeket 1949-ben a hitbuzományok megszüntetésekor államosították, viszont a család 1945-ben ezt az 500 oklevelet magával vitte Bécsbe, amikor menekült a Körmendi kastélyból a szovjet csapatok elől, és azóta tartotta ezt magánál, és 2013-ban történt az első felajánlás, azóta húzódott az ügy, míg most végre sikerült végül is megegyezni a magyar államnak a családdal, és bekerülhetett. Tehát hazakerült valami, aminek a többi része itthon van Magyarországon, tehát itt nem az egyes darabok a lényegesek tulajdonképpen, hanem az egész gyűjtemény. Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy pontosan tudta azt a család, hogy a legértékesebb részét vitték ki. Van egy sorozat, úgynevezett memorabilia, emlékezetre való dolgok. Ebben a sorozatban nem a birtokjogi okleveleiket gyűjtötték, hanem a politikailag fontos dolgokat. És mivel a család tagjai a 15. század végétől nagyon fontos politikai pozícióban voltak, a korszokásának megfelelően az iratanyag a saját családi levéltárukba került, ezt más családok ki se lejtezték. Nem volt fontos őrizni tovább. A Batthyányak nem, ők ezt megőrizték, például amikor II. Lajos király seregével a mohácsi síkra ment, akkor folyamatosan küldte a leveleket Batthyány Ferenc horvát bánnak, hogy jöjjön, mielőbb siessen, addig nem kezdi meg a csatát, gyorsan-gyorsan jöjjön, hívják be a pestiseseket is, csak őket egy elkülönített részen, ők is harcoljanak, mert mindenkire szükség van, a véres kardot hordozzák. Tehát ezek az oklevelek mind-mind ebben a levéltárban maradtak fönt, tehát a jelentősége igazából főleg most, amikor a mohácsi csatatéren ássák ki a hősi halottaknak a csontjait, amikor az ember kézbe veszi ezeket az iratokat, akkor nem tud megrendülés nélkül gondolni arra, hogy a csontok mellett itt vannak ezek a mohácsi táborból kelt darabok. De ezek csak a legjelentősebbek, nagyon sok uralkodói levél van benne, külföldi királyoknak az iratai, amelyek a kapcsolataikról szólnak, és természetesen az Árpád-korig visszanyúlnak ezek az oklevelek, a legrégebbi darabok azok, IV. Béla királytól valók 1256-ban. Még egy sorozatot hadd emeljek ki, ha már a memorabiliát említettem, az Anjou-kornak egy nagyon jelentős bárói familiája volt a Himfi család, a levéltáruk nekik is megmaradt, valamilyen módon a Batthyányakhoz került, és 1900 óta a történészeknek ez egy nagy-nagy csemege volt ez a levéltár, selejtezetlen volt, politikai tartalmú iratok is maradtak benne, és ennek is jó része eltűnt 1945-ben, ma már tudjuk, hogy Bécsbe került, 140 vagy 150 darabok levél került vissza most ebből a sorozatból. Tehát ez is nagy-nagy csemege. Tehát azt tudom mondani, hogy a magyar levéltárügynek és a magyar történettudománynak igazából ez a visszakerülés, ez egy nagy-nagy ünnepi alkalmat jelent, mert ilyen mennyiségű forrás anyaggal nem gyarapodtunk az elmúlt fél évszázadban.
Azt mondja, hogy ez egy szinte megfizethetetlen értéket képvisel, tehát tulajdonképpen ez az 5,6 millió euró az egy reális ár volt.
Nem szabad az egyes darabokra elosztani ennek az árát. Nem is erről volt egyébként szó a tárgyalások során. Én azt gondolom, hogy ez egy reális ár, főleg, hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy a magyar arisztokráciának az a része, amelyik azért adott is a nemzetnek nagyon sokat, és a Batthyányak, gondoljunk csak Batthyány Stratmann Lászlóra, és természetesen más családtagok is voltak. A kárpótlással, tehát 1945, 48, 49, nagyon sokat veszítettek mindent. A kárpótlás 90 után nem úgy alakult, ahogy ők ezt szerették volna, és én azt gondolom, hogy ebben az árban benne volt az is, hogy a magyar állam egy történelmi családdal próbált úgy kiegyezni, hogy elismeri azokat az értékeket, amelyeket ők hoztak a magyar állami életbe. Tehát mindenképpen, én azt gondolom, hogy mindenképpen megértékezek az oklevelek az árukat. Nem beszéltem még róla, de figyelembe kell azt is venni, hogy például magyar nyelvemlékek vannak benne. Nem is egy, nem is két darab. 15. század vége, 16. század eleje, ami magyar szövegek, latin oklevelek alatt magyar szöveg, magyar nyelvű szövegek vannak. Ezek hihetetlen értéket képviselnek. Tehát nem nagyon lehet ezeket igazából beárazni. Amikor a sajtótájékoztatóra válogattuk az okleveleket a kollégáimmal, hogy néhány nevezetesebb darabot mutassunk, bárhová nyúltunk, mindegyik az volt. Tehát rögtön a kezünkbe akadt Budaváros 3, eddig ismeretlen oklevele, amiről nem tudtunk. Budaváros levéltára a Szőrén szálán eltűnt a török időkben. Tehát egy budai oklevél az megint különleges értéket képvisel a főváros kormányzatának az oklevele. Tehát, hogy bárhová nyúlunk, ezek mind-mind olyan darabok, és nem csak a tartalma miatt, hanem ma már a levéltári szemlélet is sokkal inkább hasonlít a múzeumihoz. Minden egyes tárgynak megvan a maga története, és tárgyként, művészeti értékként tekintünk ezekre a régi iratokra. Nem csak a bennük felhalmozott információt értékeljük, hanem azt is, hogy ez az oklevél, vagy a másik oklevél esetleg IV. Béla király kezében volt, II. Lajos láthatta, foghatta, szorosan kötődik egy történelmi eseményhez. Tehát sokkal szorosabb kapcsolatot jelentenek ma már ezek az iratok, mert nem olyan sok van belőlük, mint ahogy ezt korábban gondoltuk volna.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.